70-es évek szerintem egyértelműen az autóversenyzésnek az aranykora, és egy ebből a korból számozó klasszikus kronográfnak a megújított változatát hoztam el nektek. Ekkoriban volt a pályája csúcsán Sir Jackie Stewart, Niki Lauda, Ronnie Peterson, Mario Andretti, John Hunt, vagy éppen Gilles Villeneuve, és még a színész autóversenyző generációnak is két nagyon jeles képviselője, úgyhogy velük fogjuk folytatni a kis bevezető után. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorákról.hu-n. Ehhez a részhez az órát az órabolt.hu biztosította, tudjátok, órát az óraboltból. A két színész autóversenyző, aki nagyon sokaknak, akik egyébként órabuzik, egyből eszükbe juthat, ez pedig Steve McQueen és természetesen Paul Newman. Mindeketten ugye játszottak az akkoriban is népszerű autóversenyző zsánerbe tartozó filmeket is, és mindkettőjüknek volt vonzalma az órákhoz, sőt, mindkettőjük nevéhez is kötődnek konkrét óra modellek, bár a mai megjelenésünk egyébként sajnos egyikükhöz sem. Ugye Paul Newmannek az ikonikus Daytonáját azt nagyon sokan ismerik, a Steve McQueennek viszont a saját gyűjteményében is volt egy-két nagyon szép darabja, amit mindannyian ismerünk róla, az 1971-es filmből a Haier Monaco, viszont a korai képek tanulsága szerint a legtöbbet mégis egy Hanhart 417 SE-ben mutatkozott, de ez a márka egyébként nem túl népszerű, még az órafanatikusok között sem biztos, hogy mondjuk az első 30 óra között eszünkbe jutna, hogyha verseny kronográfokról beszélünk. Viszont nyugi, nem ezzel a modellel készítem nektek, egy teljesen másikról van szó, ami egyébként amellett, hogy verseny kronográf, egyesíti még magában az ekkoriban nagyon népszerű C-formájú tokos óra zsánert is. Ennek egyébként az oka nem csak a korszellemben keresendő, hanem még a saját korábbi modellekben is, amire visszautal. Ugye amiről most itt beszélünk természetesen az az Edoxnak a Sportsmanje, és a korábbi modellek, amik pedig nagyon ikonikusak voltak az Edoxtól, és egyébként konkrét mechanikai és nagy órás teljesítmény is van mögöttük, az természetesen a Delphi, valamint a Hydrosab, ami 500 méteres vízállósággal rendelkezett, és pont ezért nem véletlen, hogy ez a 140. évforduló készült Sportsman kronográf és rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, vagyis hogy minden ízig vérik egy versenykronográf a 70-es évekből, viszont a sportkronográfoknál egészen meglepőnek számító 300 méteres vízállósággal és menetes koronazárral érkezik. Úgy gondolom, hogy a 140. évforduló bármelyik svájci óragyártó számára egy igazán megsüvegelendő dátum lenne. Ugye az Edox történetéről csak így röviden néhány mondatban annyit érdemes tudni, hogy ők lényegében folyamatosan családi kézben lévő vállalkozás. Az alapításuk, ha már így fejt a 140 év, ugye 1880-ban eredeztethető, és ők azóta lényegében rövid megszakításoktól eltekintve folyamatosan családi kézben lévő óragyártó, tehát kvázi tehát konkrétan függetlenek, nem tartoznak nagy konglomerátumokhoz, LVMH-hez, Richemonthoz, Swatch Groupshoz, senkihez, tehát ők konkrétan így önmagukban vannak, és ez úgy gondolom, hogy egyfajta ilyen nagyon szép svájci történet. Már természetesen a maga családi történet azért már nyilván egy ekkora cégnél nem áll meg, ők már az 1950-ben is már több mint 500 alkalmazottal dolgoztak, tehát nem az van, hogy apa, fia, lánya és még így néhányan bütykölnek órákat, azért természetesen ez egy ilyen szempontból amúgy nagy cég, viszont nem óriási konglomerátum, sok tízezer alkalmazottas világszinten gyárakat és mindenféle üzemeket cég, viszont egy nagy múltra visszatekintő, és mégis úgy gondolom, hogy egy elég erősen közép kategóriába tartozó márka. Ami a közép kategóriát illeti, természetesen az árazásuk is általában ez szokott lenni az Edoxnak, és most nem fogok még ennek az órának az áráról beszélni, hanem csak úgy általánosságban az Edox, és úgy gondolom, hogy piacilag is egy teljesen jó döntés az, hogy ha már valaki egy ennyire idős óragyártó, akkor ne a legolcsóbb órák piacán próbáljon magának babérokat szerezni, hanem elég erőteljesen a közepes árkategória az, amiben ő próbálja, és az Edoxnak ez úgy látom, hogy egészen sikeres. Egyrészt akik nagyon sok irányultságuk van, ugye a Water Champion miatt ugye ők valahol a búvár zsáner az, ahol valójában úgy gondolom, hogy a legnagyobb innovációt hozták az óraipar számára, a mai napig is használja az ő szabadalmukat a magas vízállóság elérésének a céljából. Az 1963-ban kezdtek az Autocrossnak hivatalos időmérői lenni, és nekik innét kezdődik a kapcsolatuk gyakorlatilag az autóversenyzős világgal, és és a mai napig is vannak különböző szponzorációik, és a legismertebb ugye a BMW motorsportos Chrono Rally a jelenlegi kollekciójukból, és egyébként ez a példány is egy BMW motorsportos kollaboráció, viszont ezen nem látszik annyira, mint amennyire mondjuk a Chrono Rally-nak a dizájnján, hogy ott teljesen egyértelmű, összetévezhetetlen, és minden egyes dizájn eleme arra utal. Ennél az óránál egyébként egyáltalán nem erről van szó, de ha már így elkezdtem róla beszélni, akkor nézzük is meg szerintem tüzetesebben ezt az órát. Még magáról a kiadás egy kicsit, szóval ez a Sportsmannek egy 104. évfordulós limitált kiadás, ahol a limitáció nem időbelit jelent, hanem azt jelenti, hogy 600 darabot fognak belőle gyártani, nem csak a kékből, hanem van még mellé egy szürke számlapos verzió is. Szerintem egyébként a kékkel érdemes azért foglalkozni, mert a kék az, ami egyébként mindig megy, szerintem az mindig egy jó választás, és egyébként a hozzájáró barna bőrszíjjal kimondottan jól néz ki, és pont ezért szerintem sokkal érdekesebb, mint mondjuk a szürke. A szürkének egyébként megvan az a játéka, hogy fényben teljesen másképp néz ki. A világos szürkétől képes majdnem az ilyen barnás árnyalatokig mindent fölvenni, úgyhogy ez szerintem kimondottan izgalmas, de a kék az viszont mindig egy nagyon biztos választás, így az órák környékén. Ami elsőre feltűnik az embernek a már említett C formájú tokon kívül, hogy ugye ennek a toknak a sajátossága az, hogy nagyon-nagyon rövidek a fülei, és mégis kapott ez az egész egy ilyen fajta konkrétan már-már búrának tűnő zafírt. Ez szerintem lenne, aki box-domed zafírnak hívná, ettől függetlenül maga ez a zafír egyébként nagyon magas, és iszonyatosan ilyen kis buborékszerű hatást vált ki, amennyire ez kiáll amúgy a toknak a síkjából, de teheti ezt egyébként teljesen joggal, ugyanis a hátulja is egészen magas, köszönhetően az Edox Caliber 082, de tudjuk egyébként, hogy ez egy Sellita SV510 BHB-t akar, amivel tudjuk, hogy az egyik jelenleg legjobban közkézen forgó a mechanikus automata kronográfverk, ami egyébként nem oszlopkerekes kronográf, hanem ugye az angol ezt chem-operatednek hívja, aminek magyarul valami bütykös kronográf szerkezet, vagy valahogy hasonlóan kellene ezt igazából lefordítani. És pont ezért, mivel ez a szerkezet önmagában egészen magas, ezért van az, hogy magának a toknak a magassága is 16,8 mm. Ez nem a szolidan ingújba beférős óra, de természetesen ez nem is arra való, bár annak ellenére, hogy az Edox ezt a fajta modellt eléggé lifestyle óraként definiálja, tehát természetesen azért lássuk be, 2024 van, az autós és motorsportos világban már senki nem használ órát arra, hogy a köridőt, a versenyidőt, vagy bármilyen szintidőt, vagy bármit mérjen, úgyhogy nyilvánvalóan ezt azért így kell hozzáállni. Ettől függetlenül is megtartotta minden egyes olyan tulajdonságát szerintem ez az óra a korábbi modellnek, ami így a modern 2024-es technológiai, illetve a kor elvárásainak megfelel. Ugye a tok mérete 41 mm-es, így gombok nélkül, gombokkal együtt, egyébként így optikailag azért nagyobbnak tűnik, és egész sokat nagyít ezen ez a buborék hatása, ami szerintem optikailag egyébként befolyásolja a nagyságérzékelést, pont a súlya is, ami ugye a szerkezetből és a tok formából, meg a tok vastagságból következően is elég nagy, valamint ez a buborékos forma, amit az előbb már itt említettem. Ugye a Sunburst számlapja van, és ami nagyon érdekes, hogy a Sunburst hatás nem ér véget a számlapnál, hanem a tokon is lényegében folytatódik kifelé, egyfajta ilyen középről irányuló szálhúzásképpen jelenik meg a tokon, ez önmagában egy tök jó effekt, és ettől a C-tok formájú órák világától ez egyáltalán nem áll távol. Ugye ami ezen az órán is megfigyelhető, hogy természetesen a kronográfoknál megszokott tahimeter van benne, és nem kívül van, ahogy általában egy csomó nagy márkánál megszoktuk, hanem egyébként belül van a számlapon. Szóval engem általában azért meg lehet venni az apró finomságokkal, és az egyik ilyen nagy finomság ez az órán, és ami nekem nagyon tetszik, a stoppernek a másodperc mutatója, bár szép és fehér és minden, de pirossal a két széle végig van húzva, tehát konkrétan kapott egy ilyen kis szolid pirosas érintést, viszont nem pirosították be teljesen a másodperc mutatót, úgyhogy ilyen nagyon visszafogott. Ez nem igaz egyébként a 3 óránál található segédszámlapnak a mutatójára, mert ott teljesen piros a mutató, viszont ott van is értelme, tehát ott teljesen normális az, hogy ezt megkapja. Ugye a 9 óránál lévő segédszámlapon, ahol egyébként a konkrét másodperc mutatás történik, amikor nem jár a stopper, ott meg teljesen más, ott acélszínű ez a mutató. Úgyhogy ilyen szempontból is érdekes, mert gyakorlatilag ugye lényegében 3 kvázi kis mutatónk van, hogyha akarom, és 3 teljesen más funkció is, és szín is kapcsolódik hozzájuk. Az óra és a percmutató pedig ennek a 2 mutatónak kvázi a szerelem gyereke. Megkapta belül a Superluminova festést, de kívül azért mégiscsak acélszínekben pompázik, és hogy a 70-es évek hangulatát még erősítse tovább ez az óra, a rakott indexek azok pontosan ezt teszik, illetve még nyilván a rakott indexek utáni kis pontozások is nagyjából ehhez járulnak hozzá. A tipográfia is egyébként az eredeti modellt idézi. Amit még érdemes a tokon figyelembe venni, az természetesen a toknak az oldalsó profilja, és az ezen lévő kis törés, amivel konkrétan karcsúba tették az órát, és ugye ezekben a már említett többszlifülekben végződik. Egy nagyon stram milánói szíjat kapott maga az óra, és nekem egyébként az a része nagyon tetszik, hogy a milánói szíjban, meg természetesen ilyen kivehető részecskék vannak, így konkrétan oldalanként 4 darabot lehet belőle kiszedni. Nincs benne félszem, de szerintem erre reményeim szerint egyébként nem is lesz szükség, mert azért mikroállítási lehetőséget a csatba mégiscsak építettek az Edoxnak a csodálatos mérnökei. Amit kerestem az előbb, hogy van-e rajta gyors fémcsatcserélési lehetőség. Vannak, akik azt mondják, hogy szerintük jó, ha van. Én is ezt a tábort szoktam erősíteni általában, viszont van az a helyzet, amikor azt mondják, hogy hogy ez nem jó, mert fogod, leveszed, beakad, kicsatolod, odavágod. Én nem szoktam ennyire félteni alapvetően az órát, meg szerintem azért figyelni kell rá. Na, szóval, hogy szerintem ezzel alapvetően nincs gond. Főleg akkor, amikor tényleg egy ekkora tömegű óráról van szó, akkor azért valószínűleg tényleg jobb a békesség, hogy lényegében csak otthon, nyugodt körülmények között lehessen rajta szíjat cserélni. Bár egyébként ennek a modellnek, és egyébként a szürkének is nagyon-nagyon-nagyon jót tesz a barna bőrszí, és hát nyilván az hozza a teljes egészében a benzingőzös 70-es évek versenyzős hangulatát, ugyanakkor ezzel a milánói szíjjal is szerintem egyébként rohadtul mutatós. Amit még egy gyorsan szerkezetről el kell mondani, hogy ez egy 62 óra járástartalékos, 28.800-as lengésszámú, már korábban elhangzott Sellita SV510 BHB. Ugye ezeknek a szerkezeteknek különböző besorolásai vannak a dekorációval kapcsolatban és a pontossága kapcsolatban is, és a Leonard nekem mintha azt mondta volna, hogy ők nem a legfurlosabb verket használják, hanem a közepes kategóriát, és hogyha megnézzük a verket, ez látszik is rajta, mert nincsenek hőkezelt csavarok rajta, tehát nincsenek kékített csavarok rajta. Mondhatni, túlzóan sok dekorációt nem találunk rajta, viszont egyébként durva felületek sincsenek, ezek viszont homokfúvott felületeket meg egyébként. Ugye mivel Edox 082-es a szerkezetnek a hivatalos neve így, ezért természetesen egy rotorcserét azért megeszközöltek még. Úgyhogy senki se gondolja azt, hogy ez egy házon belül készült szerkezet, ami 10 éven át dolgoztak, tehát hogy nem, ez egy megbízható svájci mechanikus automata szerkezet. És önmagában úgy gondolom, hogy a 140 éves évfordulóval az órának az ára is természetesen egészen jól összecsenghet, ugyanis ennek az órának az ára 1,4 millió forint, hogyha felfelé kerekítjük, de hogyha jobban tetszik, akkor 1.399.900 forint az összes Edoxot forgalmazó magyarországi boltban és az órabolt.hu-n is. Úgy gondolom, hogy a motorsportok rajongói számára, és hangsúlyosan a BMW rajongók számára ez egy igen vonzó kiadás lehet. Úgyhogy egyébként, akinek nagyon megdobogtatta a szívét ez a kiadás, vagy esetleg a szürke, az keresse a boltokban, ugyanis a videó felvétele pillanatában a kék darabból jelenleg egyetlen egy van listán, a szürkéből viszont azért még találni egy párat. Menjetek be az üzletekbe, próbáljátok föl, mert tudjátok, ez is egy olyan óra, amit szerintem próbálni kell. Akik a kis órákat szeretik, azoknak szerintem ez nem való, viszont mondjuk aki szokott hordani 42 és 44 közötti órákat, az ezzel meg fog tudni barátkozni, bár itt is egy kicsit lutri szerintem, ez a 16,8 mm-es vastagság, de szerintem azért ez egy egészen vállalható dolog, úgyhogy ezt nagyon jó szívvel tudom ajánlani bárkinek, aki rajong ezek a sportok iránt. Na és akkor én most ennyit szerettem volna erről a csodás limitált Edox Sportsmanről. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozzunk legközelebb.